Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. Az év utolsó szombatja van, és én menetrend szerint megérkeztem. Ugye van egy ilyen kedves kis hagyományunk, hogy itt töltöm veletek, ha lehet az utolsót, ha nem, akkor az elsőt majd. Nagyon szívesen jövök mindig közzétek, és szívesen hódolok ennek a hagyományunknak is. A mai napon nem annyira az idők jelei összefüggésében, inkább egy személyes vonatkozásban, mert úgy értem a személyes hitéletünk vonatkozásában kapcsolódnék ehhez a jeles alkalomhoz, hogy most az év végéhez érkeztünk. És mielőtt az alapigénket felolvasnám, engedjétek meg, hogy egy pár bevezető szót is szóljak pont ennek a jegyében. Ugye megint eltelt egy év az életünkből, és azért érdemes megállni és feltenni ezt a kérdést, hogy de mi egyáltalán a mi emberi életünknek a lényege, meg az értelme. Annyi embertársunk van, aki velünk együtt keresi ezt, ki ebben, ki abban keresi, ki ebben, ki abban véli megtalálni. Én azt gondolom, hogy ahogy megismertük a Szentírást, azért nagyon egyszerűen meg lehet ezt fogalmazni, hogy a mi életünk arról szól, hogy visszatalálunk-e az Istenhez, ahonnan elszármaztunk, vagy megmaradunk a lázadásunkban. Ilyen egyszerű. Nagyon tarka a világ, a történelmet tekintve, és itt annyi minden volt, meg van, ki tudja még mi lesz. Időben nem sok van, de még annyi minden lehet. De a lényeg mindig ez, hogy az adott ember, mi, személy szerint is, visszatalálunk-e oda, ahonnan elindultunk és amire rendeltettünk, vagy pedig azért mondom ilyen nyersen, hogy megborzongjunk tőle, hogy megmaradunk a lázadásunkban. Lázadók leszünk, vagy megtért hűséges gyermekei az Istennek. Ha megmaradunk a lázadásban, az azt jelenti, hogy alkalmatlanok és méltatlanok vagyunk az életre. Ezt bizonyítjuk be, és ezt is fogják kinyilvánítani az ítéletben majd rólunk. Ez a tét, és nem kevesebb. Ha történelmileg nézem, akkor 6000 évve zajlik ez a dolog. 6000 év adatott az emberiségnek. Én úgy mondanám, nemrég egy témát több helyen megtartottam, majd is, ma is utalok néhány mozzanatára, a Jónás könyve új megvilágításba jelent meg előttem, esetleg érdemes meghallgatnatok, a honlapomon fent van, hogy úgy olyan szívem markol, hogy mennyit kell küszködni az Istennek velünk emberekkel. Ott van ez a Jónás történet, hogy meg akarja téríteni az asszírokat, még az egész jó sikerül. Ugye első szóra és sokan. Közben a hajósokat is megtéríti, csak hát a prófétával van nehéz dolga. Nekem nagyon feltűnt most, hogy olyan a laudíciai üzenetet érzem ebben a könyvben is, hogy mégis mindenkivel hamarabb boldogult az Isten, mint a saját prófétájával. Tehát igaz a tétel, hogy bárcsak hideg volnál, hamarabb elérném azt, amit el kell, hogy érjek, így, hogy nagy meleg vagy így szinte reménytelen. Mennyit küszködik az Isten velünk emberekkel 6000 év óta? Nekünk egy kis szelvény adatik ezen belül, egy emberöltő, kinek mennyi, ugye, amit az Isten megenged, meg az élet, meg az egészség. És sokszor mi meg vagyunk ettől fáradva. És az Isten ne legyen megfáradva attól, hogy ennyi embert hordoz, és ennek a nagy részét hiába. Nem tudom, hogy vagytok vele, olyan rossz, amikor meddőnek mutatkozik, amit csinálunk. Legyen az kétkezi munka, vagy éppen gyermeknevelés, ami közelebb van ahhoz, amiről én most beszélek. Ez mind-mind olyan csüggesztő. Márpedig ez az élet lényege, ez az élet lényegi kérdése, és minden más mellékes ehhez képest. Azok kedvéért mondom, akik jegyzetelnek, hogy Márk evangélium a 8. fejezetének a 36. versében van egy ilyen íge, ez még nem az alapígény, csak idézem a mondandómat, alátámasztandó a Szentírást, személy szerint Jézus Krisztust, aki ezt mondta, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt van. Vagyis ez a lényegi kérdés, amit mondtam, hogy lázadók maradunk, vagy változik valami. Nézzétek meg, hogy hány embertársunknak van ilyen indítatása, ilyen aspirációja, hogy így mondjam, hogy megnyerni az egész világot, vagy minél többet belőle. Ez a fő célja az embereknek. A forma változhat meg a mérték, hogy milyen mértékben, de a cél általában valahol itt keresendő. Jézus pedig azt mondja, hát mit ér vele, hogyha közben a lényegi cél pedig eltéveszti. Ebből az időből, ami nekünk adatott arra, hogy eldöntsük, hogy lázadók maradunk-e, vagy megtérünk, ebből az életidőből, ami nekünk kinek-kinek az egyéni életideje, na ebből telt el egy év. Ez egy közös évünk volt, mert hát kortársak vagyunk, meg ismerjük egymást, szeretjük egymást. Fogytán az idő, és hogy Pál apostol szavaival éljek, minden évvel közelebb van hozzánk az üdvösség. Mondhatnám a napokat is, mert igaz, csak ugye általában az egész társadalmat ilyenkor úgy átjárja ez az évvégi légkör, ennek az atmoszférája, és ilyenkor még könnyebb azonosulni ezzel a szemponttal. Nem tudjuk, hogy mennyi lehet még hátra, Egyénileg sem tudjuk. Én már az 50-re készülök, elárulom nektek, és itt tartok, hogy szemüveget kell kölcsönkérjek, amilyen ügyetlen vagyok, mert ugye otthon hagyom. Régen ilyen gondom nem volt, hát olyan más volt. Nehezen barátkozok ezekkel a körülményekkel még mindig. Azért úgy érzem, hogy fogy, meg látom, a külsőnkön is változunk, érezhető egyénileg is, de történelmileg szerintem még bajosabb a helyzet, ha megnézitek. Akár az időjárást, akár mit nézünk, héten is meleg rekord dőlt meg, megint tudjátok a tél közepén, milyen karácsony van itt, milyen karácsony időjárás. Szóval valami nagyon nem áll, nincs rendjén, nem áll jól. Ha így fogy az idő, és ez a lényegi kérdés, amiről itt beszéltünk, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hányadán állunk. Ugye az idő fogy, a fő kérdés az, amit itt most rögzítettünk, Jézus szavait is segítségül hívva, akkor azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy mi most akkor ki hányadán állunk a végső cél tekintetében. És akkor most olvasom az alapigénket, jó? Jelenések könyvének a második fejezetéből olvasom. A fejezet elejéről a másodiktól az ötödik versig terjedő szakaszt. Tehát Jelenések 2, második fejezet, második verstől az ötödikig. Amíg keresitek, csak mondom, hogy ez az a hét levél, ha emlékeztek, ez egy látomásolat, és ez az első levél a hét közül, az úgynevezett efézusi gyülekezetnek írja az apostol, de most nem úgy olvassuk, hogy nekik írja, hanem hogy mit ír. És hát maga az Isten csak ugye János apostol jegyzi le. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Ez egy kerek üzenet azért. Még van tovább is, csak azt most már nem olvastam el. Tudjuk, hogy kiknek szól, ugye az előbb utaltam rá, hogyha a szövegösszefüggést nézzük, ez egy profécia, egy rövid távú viszonylag, ugye, mert János a saját kortársainak jegyzi ezt le, vagy a közeljövő keresztényeinek. Ugye Jézus utáni keresztény korszakot Jelenések könyvének ez a látomása hét nagy részre osztja történelmileg, ez az első, tehát közvetlen Jézus halála után, ez az ős keresztények ideje. És hát úgy kezdődött, ahogy olvastátok is velem együtt, hogy tudom a te dolgaidat, és tele van dicsérettel. Mert ezek azok, amik itt le vannak jegyezve. A fáradtságodat, a tűrésedet, nem szenvedheted a gonoszokat, az igazságot szereted, és ott folytatja tovább. Ez egy pozitív korszak alapvetően. Ez egy pozitív korszak, azt kell, hogy mondjuk, de mégis van benne egy kifogás. Én azzal hadd kezdjem, hogy én azt gondolom, hogy ennek az első fele, a pozitív, tehát a dicséretek, amikkel kezdődik ez a mondandó, szerintem az is igaz ránk nézve. Talán nem ilyen mértékben megkockáztatom, mint az őskeresztényekre, de valami igazság ebben van. Köztünk is vagyunk, vannak, akik éveket, évtizedeket töltöttünk el az Isten szolgálatában már, és hát reméljük, hogy valamilyen eredménnyel is, tehát, hogy nem csak szolgáltunk, hanem, hogy volt ennek gyümölcse, teherviselés, szolgálat, őszinte szívvel végeztük, tehát ilyen értelemben van jogunk ezt is magunkra vonatkoztatni, csak talán náluk a mérték ennek még nagyobb volt. Tudjuk, hogy ez egy nagyszerű korszak volt. Ránk is igaz az, amit le van írva, hogy fontosnak tartjuk az igazságot, és őrködünk felette. Még egyszer hadd olvassam. Tudom, hogy megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Tehát, hogy tartalmilag tetten érhető volt, hogy hamis, amit mondanak. Nem az igazságot képviselik. És ez fontos volt, és nálunk is fontos. Tudjuk, hogy mi az igazság, nem közömbös a számunkra, próbára tesszük, aki mást mond, és ha kiderül, akkor tudjuk, hogy mást mond. Megvolt náluk is, meg valahol megvan nálunk is. Fontos dolog a szolgálat, fontos dolog az igazság, de ebből a leírásból az is kiderül, hogy mindez nem biztosíték arra, hogy célba érkezünk. Tehát ez, Nos, hát már máskor is mondta nektek, talán ugye elhat a mai napig bennem az egyetemi tanulmányaimból, amikor azt mondta a matek tanárunk, hogy van ilyen, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel valami. Értitek? Tehát, hogy anélkül nem lehet, az igazság nélkül, a szolgálat nélkül nem lehet, de ez még nem elégséges, mert ez még nem jelenti azt, hogy akkor biztosan, determináltan mi célba érünk, ha szolgálunk, meg ha az igazságot védjük. Hogy ez mennyire igaz, hogy ez szükségesnek szükséges, de nem elégséges, hadd emlékeztessek titeket most a szolgálat kapcsán először, hogy amikor a 70 tanítványt kiküldte Jézus kettőnként, akkor mivel jöttek vissza, hogy az ördögök is engednek, ugye? Péter is egyike volt a 70-nek, talán ő volt épp ott a szóvívő, ott lelkesen mondta. Aztán Jézus mondta, hogy most ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy, tehát hogy már akkor alkalmassá váltok, így van. De aztán később ennek a Péternek olyasmit mondott, hogy te azért időben megtérvén. Hát azért ezt nem így képzeljük, nem? Tehát azt hittük, hogy előbb megtért, és aztán engedtek neki az ördögök. Ez azért fontos, mert ez azt jelenteni, hogy akkor bennünk is megtörtént, hogy vannak tapasztalataink az Istennel a szolgálatunk során is, tehát fel tud bennünket használni, akkor azt hinnénk, hogy hát akkor már mégiscsak. És ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy akkor a mi üdvösségünk az meg van pecsételve valójában, tehát valóságosan. Hogy ez mennyire így van, ott van Jónás esete, erre utaltam, hogy majd kitérek rá, most bennem is frissen ér. Hát Jónásnak a szolgálata mindenkinél eredményesebb volt, nem hiszem, hogy bárki betegszik vele. Talán Pál, ha mindent egybevetünk, nem tudom, ott nem ismerjük a számokat. Jónásnál tudjuk a számokat. 120 ezer ember tért meg egy helyen, egy üzenet hirdetésére. Ezt a megváltó nem láthatta a saját szolgálata során, ezt a fajta eredményt. Egyik apostol sem látta, egy proféta sem látott ilyet. Jónás egy rendkívüli személy, nem az ő érdeme, de mégiscsak az ő szolgálata volt, az ő láthatta közelről mindezt. Megtértek 120 ezeren, de már mondtam, hogy valakinek még mindig meg kellett térni, és annak, aki a 120 ezer megtérítésében eszköz volt. Hát ezt azért nem gondoltuk volna, nem? Majd nézzétek meg egyszer a könyvet, majd lehet, hogy egyszer ezt megtartom nátok is, hogy első fejezet miről szól, megtérnek a hajósok. Második fejezet miről szól, a halgyomrában úgy tűnik Jónás is megtér. Harmadik fejezet, megtérni mivel. Itt kéne, hogy vége legyen a könyvnek. Ez egy olyan könyv, amelyben mindenki megtér. Nincs még egy ilyen könyv a Bibliának. De nincs vége a könyvnek, mert kiderül, hogy még nem tért meg valaki igazán. Az csak olyan, hogy azt mondja, amikor az Isten számon kéri, azt mondja, hogy megmondtam én előre, igazán volt nekem, amikor arra mentem a hajóval. Ez mit jelent? Hogy ő visszavonja a második fejezetbeli nyilatkozatát, amikor megbánta, hogy másfelé ment. Nem akarok kitérni, mert nagyon kísértelmetlen. A lényeget értitek, hogy Péter is eszköz volt, hatalmas eszköz volt az Isten kezébe, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell még utána megtérjen még jobban. Jónás hatalmas eszköz volt az Isten kezében, csak még utána meg kellett térnie. Kedves gyülekezet, mi is sok mindent tudunk az Istenről. Jónás is sokat tudott, hát azt mondja az Istennek, hogy tudtam én, hogy te olyan vagy, hogy még a gonosz miatt is bánkózt. Szemrehányásokat tesz az Istennek, hogy túl jó. Az egy más dolog, hogy miért teszi, de igaz, amit mond. Tehát ő ismerte az Istent. Csak egy nagy baj volt, hogy nem tudott azonosulni azzal, amit megismert az Istenbe. Azt mondta, hogy én nem kegyelmeznék meg nekik. Hát én megvárom. Ugye befészkelte magát, hogy ő megvárja Nínive pusztulását. Kedves gyülekezet, én nagyon közel érzem magunkhoz Jónás. Már nem azért, mert annyira szimpatikus, de hogy az esete, hogy mennyi mindent tudott az Istenről, de valami mégsem stimmelt. Nem tudott azonosulni azzal, amit megismert az Istenből. Ez Laodiceának az állapota. Sokat tud az Istenről, csak még nem azonosult azzal, amit megtudott az Istenről. Ennyiben érzem én közel magunkhoz az ő esetét is, mit sem ért a tudása. Mit akartam ezzel bizonyítani, csak hogy alátámasztani, nem bizonyítani, hogy igaz, amit mondtam, én azt gondolom, hogy a szolgálat az fontos dolog, de nem elégséges az üdvösséghez. Az igazság ismerete és védelme fontos dolog, szükséges dolog, de nem elégséges az üdvösséghez. Ne gondolkodjunk így. Azt mondta az efézusiaknak is, mármint ugye a jelképesen a proféciában efézusiaknak nevezett gyülekezetnek is ezt üzente az Úr. Tudom a te dolgaidat, a fáradtságodat, az igazság szeretetedet, téged nem lehet becsapni, te megvizsgálod és megtapasztalod és úgy találod, gyűlölöd a gonoszokat, vagy nem szenvedheted, ugye így fogalmaz, de valamit hozzátesz, hogy valami hiba van itt a sok erényben, mi volt a hiba? Azt mondja, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Azt kell, hogy mondjam, kedves gyülekezet, hogy én nem annyira az erényeknél érzem erősnek a párhuzamat a korabeli ős keresztény gyülekezet meg mi köztünk, hanem én inkább itt érzem erősnek a párhuzamot ő köztük meg mi köztünk, és ezért választottam ezt az alapigét, bevallom nektek. Bár egészében is nagyon ideillőnek tartom. Az első szeretetedet elhagytad, ami azt jelenti, hogy nem úgy viszonyulsz hozzám, mint először, amikor a hatása alá kerültél annak, hogy megismertél engem. Nem tudom, melyikünkben milyen volt az első szeretet, nem biztos, hogy egyforma volt, mert nem vagyunk egyforma alkatúak, de a lényege mégiscsak ugyanaz, nem? Egy rácsodálkozás, mindennél fontosabb, akit megismertünk, és minden mást félreteszünk. Boldogságot jelent a tudat, boldogságot jelent az új életcél, amit nyertünk. Boldogságot jelent az a perspektíva, hogy az Istennel élhetjük majd az örökké valóságban az életünket. Tehát minden, ami az első találkozásnak az öröme, és azt mondja az Úr, hogy akkor más voltál. Mi az érdekes ebben, hogy a mi hibáink azok már hasonlítanak az ős keresztényekéhez, de az erényeink még nem. Nem haragusztak és nem bántásul, csak úgy erre jutottam következtetésként. És ez azért félelmetes, mert ha tanbeli elhajlás lenne, azt mindenki látja. Hát erről szól ez is, hogyha valaki, akkor azt rögtön látjuk. De hogyha az első szeretet nem, de hogyha belül a szeretet nem olyan, mint először volt, az kilátja. Azt mi nem nagyon látjuk egymáson. Még magunkon sem, valahol titkon esetleg, hogyha a tudat alatt úgy érezzük. De egy valaki ezt biztosan tudja. Az érintett. Ő tudja. Érzi azt, hogy valami megváltozott. Hozzáteszem, hogy bár látszólag minden rendben lehet, de azért valami mégis látszik ilyenkor is. Megmondom, hogy nagyon egyszerű. Hát nincs növekedés. Tehát ha nincs első szeretet, ha meglangyosodik valami, vagy kihűl, minden a helyén van. Szombaton itt vagyunk, a nyakkendőnk jól van, megkötő, bocsánat, csak így mondom, ezért ott eszén rátok néztem. Tehát, hogy külsőleg minden rendben van, na de van előrehaladás. Egyénileg. Van előrehaladás közösségileg. Akár a helyi gyülekezet, akár a nagyobb közösségünk, hogy gyarapszik-e. Azért valahol nem a számok bűvöletében élünk, de azért sokat elárul, hogyha helybe járunk. Azt tudjuk, hogy az őskeresztények azok, hát azok gyarapodtak. Azok gyarapodtak. Sokat elárul tehát közvetve azért a külső személynek is, ha ebből a szempontból vizsgáljuk magunkat, hogy megvan-e az az első szeretet, vagy nincs meg. Ugye azt mondtam az előbb, hogy a hibáink már hasonlítanak az övékéhez, még az erényeinket kéne, meg hát a hibát legyőzni, és azért ezen a ponton hadd szóljak bátorítólag is, hogy vannak pozitív bátorító párhuzamok is az efézusiaknak írt levélben, az őskeresztényeknek írt levélben, meg a Laodíciának a nekünk írt levélben. Ugye mi ugyanannak a látomásorozatnak a két végéről beszélünk, tehát hogy az őskeresztényeknek mi volt a kiértékelése Jézus részéről, és mi a mi kiértékelésünk. Van benne egy közös pont, ha megfigyelitek, azt mondja, az a mondásom ellen, hogy az első szeretetedet elhagyta, de emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és tér meg. Tér meg. Hát ugye az elsőre azért furcsa, amikor egy hívő közösség tagjának azt mondják, hogy térjen meg, vagy egy közösség egészének, Efézusnak, vagy Laodiciának. Tehát önmagában nem pozitív. De ha onnan nézem, hogy már elfogadtam azt, hogy ez igaz, onnan nézem viszont pozitív mégis, mert hogyha nem lenne remény, akkor nem mondaná. Tehát értitek, hogy maga az, hogy ott van, hogy térj meg, ebben ott van az, hogy ő még nem mondott le, ezt még lehetségesnek tartja, még lehet közös jövőnk, még nem betett meg bennünket, még nem következett be az, amit a Laodicea levél így, hogy ki foglak vetni az én számból. Magyarul nem lesz közünk egymáshoz. Térj meg, ugyanezt mondja a Laodiceának is, hogy légy buzgóságos és térj meg. Bennem egy kép alakult ki, megpróbálom nektek megmutatni, mert nekem sokat jelent a vizualitás mindig, hogy kicsit nekem olyan ez a keresztény történelem, mint a folyómedernek a keresztmetszete. Nem ahhoz metszete, a keresztmetszete. Tehát azért magas szinten kezdődött el az őskereszténység lelkileg, aztán bekövetkezett ez, amiről beszélünk, az első szeretet kihűlése, és aztán ennek a látható jelé, bementünk a mederbe. A történelem az itt zajlik valahol mélyen kereszténység szempontjából, tehát nem volt még egy ilyen hasonló korszak, de van egy ígéret, mégpedig az, hogy a végén lesz. Vagy kimászunk a mederből, bocsánat, nekem ez a képen van, de talán rögzül, és utána újra egy magas ponton fejeződik. Tehát magasan kezdődött, magasan fejeződik be, csak köztelen túl dicsőséges ez a történelem, keresztény történelem. Azt mondja a Szentírás, hogy az első pünkösdel kezdődött az a látványos, lelkileg győztes korszak, és jól tudjuk, hogy van egy ígéret, hogy lesz egy második, egy még fényesebb kitöltetődése. Kár, hogy közte az van, ami van, de mi most egy olyan korban élünk, amelyiknek az a jövendőlése, hogy mi ezt megtapasztalhatjuk, hát amit az életidőnk majd enged, de talán van rá, remélek többünknek ez sikerül, időben legalábbis megélni, hogy az, ami akkor lejátszódott az egyik irányba, tehát jó kezdet után, erős visszaesés, most fordítva lesz. Laodiceához van remény, és ez a legfontosabb. Nem reménytelen a helyzet, csak nyomasztó, én így mondanám, de nem reményt, és azt mondja, hogy ugyanezt az utat visszafelé bejárja a kereszténység egy része. Bocsánat, egy része, ez fontos. Tehát aki laodiceai tag, bocsánat, hogy így mondom, tehát aki tagja a Laodicea közösségének, az nem jelenti azt, hogy magával viszi mint bocsánat, egy városnéző busz, hogy felült rá, és úgyis arra megyünk, ez nem így van. Tehát Laodiceának az a része fogja ezt megtapasztalni, aki magára veszi a Laodicea üzenetnek az intését. Majd nézzétek meg a rostálás című fejezetét a tapasztalatok és látomásokban. Azt mondja, a rostálás az lényegében ez, hogy ki az, aki magára vonatkoztatja ezt az üzenetet, és összetörik a súly alatt lelkileg, már jó értelemben véve, és ki az, aki elhárítja és igazolja magát. Ugyanezt az utat fogja tehát visszafelé bejárni Isten népének az a része, amelyik valóban az Istené. Az a kérdés, hogy ahhoz, hogy ezt megtapasztaljuk, mire van szükség? Megtörténhet-e nélkülünk is, a tudtunkon kívül, ha úgy tetszik? Vagy mi a teendő a részünkről? Azért talán nézzétek, hogy ez is itt az évfordulóhoz kapcsolódik, mert hát akkor most hogyan vágjunk neki a következő évnek? Mire figyeljünk? Ti is tudjátok, hogy a gazdasági évfordulóknál meg ilyen helyeken ilyen direktívákat, meg instrukciókat adnak. Hát én a magamért nem merem, mert én az kicsinek tartom magam, de mégis mit értünk meg a Bibliából, hogy mire figyeljünk, ha egy ilyen korban élünk, és fogytán az idő. Hát azzal hadd kezdjem, ami talán egy kicsit ijesztőnek hat, vagy rémületesnek, majd ez a szó is előjön itt az ígében, amit olvasok. Tudnék, itt úgy hangzott, amit mond Jézus következtetésként, ugye, mert először elmondja a pozitívumokat, azt mondja, hogy van egy probléma, az első szeretetedet elhagytad, és utána elmondja, hogy mi a teendő. Tehát nem csak, hogy tér meg, hanem elmondja, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, tér meg, az előbbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem ez fog történni, tehát ha nem találsz vissza az útra, amire vissza kéne találni, akkor más fog történni, de érdekes, hogy mit ígér. Nem azt mondja, akkor semmi között nincs én hozzám, mint amikor Péternek a lábmosásnál mondta. Mást mond, azt mondja, ha pedig nem, akkor hamar eljövök ellened, és a gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Tehát ha nem az lesz, amire szükséged van, ha nem veszed magadra, ha nem tud ez megtörténni, akkor én leszek kénytelen tenni valamit. Én nem ismerem olyan jól az eredeti nyelveit a Bibliának, az Újszövetségét sem, hogy imelámmal tudok olvasni benne, de nehéz. Az a lényeg, hogy itt azt hallottam, hogy ez a gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ugye ez egyrészt ilyen álló gyertyatartóra vonatkozik, mint ez a mikrofonálvány, tehát nem ilyen kis asztali vacakra, hanem ilyen rendes nagyra. És a kimozdítom az nem azt jelenti, hogy eltávolítom, hát ugye akkor az lenne, hogy akkor vége, hanem azt mondja, hogy megmozgatom. És ugye a megmozgatás az azt jelenti, hogy oxigént kap a láng, és újra erősebb. Ez tehát magyarul majd helyrehozza ő, csak úgy, hogy egy megrázkódtatás által újra felszítja a tüzét a jelképes gyertyatartónak. Ez azt jelenti, a mi esetünkre lefordítva, hogy ha valakiben meglanyhul a hit, akkor az Isten majd hozza a megrázkódtatásokat, hogy megint erősebb lesz. Ez az ígéret. Az ő esetükben ez megtörtént. A második levél az arról a korszakról szól, amikor üldözések érték a keresztényeket. Úgy tűnik, hogy az első levélnek nem volt foganatja ennek, amit olvasunk, kellett, tehát bekövetkezett, amit jövendőlt, hogy megrázkódtatásokat, üldözéseket, megpróbáltatásokat enged meg Isten. Ez alkalmas volt arra, hogy felrázza azokat, akik őszinték voltak, de megtespettek, és alkalmas volt arra, hogy az őszintéket az őszintétlenektől elválaszt. Mert ilyen is volt, és ez is megtörtént. Elválaszza az Istent igazán ismerőket és szeretőket azoktól, akik csak hallottak róla. Ez két külön tapasztalati szintje a hitnek. Nálunk is ez várható, azt mondja, hogy Laodiceának is azt mondja, hogy légy buzgóságos és tér meg, különben ki foglak vetni az én számból. De azt is tudjuk, hogy a történelem végén az Isten megint megpróbáltatásokat fog megengedni. Ebben is párhuzam van, hogy újra felszítsa a lángot, a hitünk lángját az életünkben. És ez jó hír. Tudom, ez furcsa mondani, én is magamat legyőzve mondom, tehát az emberi természet, mi a jó abban, hogy megrázkódtatások érnek bennünket? Hát az a jó, hogy azt jelenti, hogy Isten nem mondott le rólunk, nem bocsájtott el az iskolájából, hanem egy másik tanterv kereteiben próbál segíteni nekünk. Isten jobban szeret annál, mint hogy veszni hagyjon bennünket, hogyha látja, hogy az enyhébb eszközök nem segítenek, akkor erősebb eszközökhöz nyúl. És ezt komolyan kell vennünk, és ebben nem az ijegységet, tehát olyan, ez nem szabad, hogy az ijegységet erősítse bennünk, hanem ellenkezőleg remény kell, hogy adjon, hogy az Isten szeret bennünket. Olvasom is, mit mondott erről Péter apostol, erre utaltam az imént. Csak írjátok, ne keressétek, akik írtok, az első levél 4. fejezet 12. verse Péter apostolnál. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Tehát azt mondja, hogy ne emberileg ösztönösen reagáljunk, hogy jaj, miért bennünket, hanem azt mondja, hogy lássuk meg azt, hogy ez az Istennek valamilyen terve, eszköze, erre szükség van, és így fogjuk fel, és így dolgozzuk fel. Azért kezdtem ezzel, mert nem zárhatjuk ki azt, hogy Isten a mi életünkben és a mi esetünkben is ehhez az eszközhöz lesz kénytelen nyúlni, de szeretném hangsúlyozni, hogy ha az Isten próbákat enged meg, nem azért teszi, mert nem szeret, hanem azért teszi, mert szeret. Tudom, hogy ez próbában nem ilyen egyszerűen jön ki, de akkor is így van. Tudnék, hogy ha nem így lenne, az azt jelenti, hogy az Isten megváltozik. Tehát egyik élethelyzetben ilyen, a másik olyan, de ő nem ember, ő nem szeszélyes. Tehát ha megengedi a próbát, nem bosszúállásból teszi, az majd az ítéletkor jön el. Hanem azért teszi, mert úgy tűnik, hogy erre van szükség. Mint a szülő, az is keresi, hogy hogyan lehet hozzáférni valakihez. Egy kicsit Jónásra térek már vissza, mert annyira ide illik, hogy ott van ugye az Isten, örül annak, hogy megtér Ninive, örül a menny, ugye mert öröm van minden megtérő bűnös feltűnt, 120 ezeren tértek meg. Egy valaki nagyon nem örül, ugye ez Jónás, egy diszonáns hang, mit lehet tenni? Annyira hasonlít arra, mint az új szövetségben, amikor a tékozó fiú megtér, mindenki örül, egy valakit kivéve, a testvérét, mert az nem tud örülni. És egy nem örülő ember hogy el tudja rontani a többiek örömét, nem? És akkor mit lehet tenni, és úgyis tudjátok, hogy majd ugye úgyis itt is odaérek, rátérek, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten jósága minket megtérésre indít. Jónást azt kellett volna, hogy megindítsa, hogy hát Isten megkegyelmezett ennyi embernek, hát milyen csodálatos az Isten. Ő el is mondja egyébként, hogy hát bánkódik a gonosz miatt. Na de hát ő nem arra jutott, hogy milyen szép az Isten, hanem hát hogy tehet ilyet, hogy megbocsájtott. És akkor ott tartunk, hogy az Isten hogyan tudja megtéríteni azt a Jónást, akinek nem tudja megmutatni a jóságát, mert már megmutatta, és teljesen más hatást váltott ki, mint amire számítani lehetett volna. És akkor jön az eset, a tökkel emlékeztek rá, most nem térek ki rá, hogy növeszti, aztán meghalasztja azt a növényt, és hogy... Tehát, hogy ebben az a szép, hogy az Isten még itt sem mond le Jónásról, nem mondja azt, hogy hogy lehet ilyen az én szolgám, meg hát milyen ember az ilyen, aki nem örül a többiek megtérésének, azt mondja, hogy lehetne közelebb férkezni a Jónásnak a lelkéhez, mert kérdezte, hogy méltán haragszol-e. Hát nyilván, mi mindig méltán haragszunk állítólag. És a végén úgy talált utat Jónáshoz, hogy egyikünk se talált volna utat hozzá. És én ebben látom az Istennek a csodálatos voltát, hogy nem mond le senkiről, Ninivéről sem mondott le, pedig tényleg megérdemelték volna emberileg nézve. De Jónásról sem mondott le, és nem csak, hogy nem mond le, hanem van olyan bölcsesség, hogy minden emberhez utat talál, ha csak az ember mindent le nem zár maga körül. Az más kérdés, hogy az út az nem egyforma. És ebből mindenkünk is tanulni kell. Tehát nem lehet minden embert ugyanazon az úton megközelíteni. És nem mindig ugyanabban az életszakaszában. Kit így, kit úgy. Ha nem az Istennel munkálkodunk együtt emberek megmentésére, hát melyikünknek van annyi esze meg bölcsessége, hogy én tudjam, hogy egy másik embert hogyan kell megmenteni. Lehet, hogy van, aki így gondolja, de annak újra kéne gondolni. Én azt gondolom az önértékelését, a véleményét. Kedves gyülekezet, Isten ugyanúgy fárad mindnyájunkért, hogy Jónásért is fáradt. És nem biztos, hogy sokkal reményteljesebb a küzdelme. Mi is tudunk Jónások lenni. Van véleményünk az emberekről, adott esetben a gyülekezetünkről, esetleg önmagunkról is, néha az pozitív. És nagyon nehéz dolga van az Istennek szerint emberünk is. És ezért kell alázatosnak lennünk, és ha mégis úgy találjuk, hogy Isten kénytelen, mert kénytelen erősebb eszközökhöz nyúlni, akkor ne lázongjunk, hanem gondolkodjunk el, hogy miért tettük ezt, mivel tettük ezt szükségessé. Visszatérve a fő gondolatmenetünkhöz, nem szükséges azért, hogy ilyen nehéz eszközökhöz kelljen nyúlni a mi neveltetésünk kapcsán. Maga a felszólítás is így kezdődik, ugye az 5. vers tartalmazza az instrukciókat ebben a helyzetben, az alapigényben. Azt mondja, emlékezzél meg azért, honnét estél ki és tér meg. Emlékezzél meg, honnét estél ki és tér meg. Tehát azt mondja, hogy én még várok rá, szerintem nem reménytelen az eset, de azért neked is tenned kell valamit. Emlékezzél meg. Laodiceának is mond valamit, azt mondja, én az ajtörőt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én közeledésem jelét, és eltökéri magában, hogy most ki is nyitja azt az ajtót, akkor létrejön újra az, aminek mindig is lennie kellett volna. Úgy is mondhatnám röviden, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, tehát egyrészt idézzük fel azt, amikor jobb korszakát éltük a közösségnek az Istennel, és figyeljünk oda a kopogtatásra. Erre az átítértelmet kopogtatásra az életünkben. Mik lehetnek ezek a jelek? Hát részben már érintettük is, mert ide, erre is igaz az, amit az előbb a megrázkódtatásokról mondtam, hogy olyan élethelyzetek, amelyek megállt parancsolnak. Nem tudom, voltatok-e már úgy vele, hogy az ember mindig valami tevékenységben van, hétköznapiban, vagy éppen lelki jellegűben, és van olyan élethelyzet, nekem is volt egy baleset miatt, hogy bele voltam a darálóban, miket kell csinálni, aztán kórházba kezdődtem ki egy autóbaleset miatt, és akkor minden megállt, és akkor gondolkozhatott az ember. Isten sokszor úgy teremt helyzeteket, hogy és azért teremt élethelyzeteket, hogy megállítson bennünket, hogy tegyük már meg, hogy gondolkozunk egy kicsit. Ez egy Jónás motivum marad, úgy látom, mert megint tudok egy jó példát, hogy mit keresett Jónás a halgyomrába, kedves gyülekezet? Miért teremtette meg ezt a 3 napot neki az Isten ott a halgyomrába? Hát ezért, amiről beszélünk. Jónás mivel volt elfoglalva? Menekülőben volt éppen. Valószínűleg depressziós is volt, mert úgy aludt a hajón, tehát az nem a hitalvása volt, mint Jézusnál. Milyen nagy különbség, nem? Mind a ketten aludtak a viharban a tengeren. Jézus hitben aludt, mint aki jól végezte a dolgát, mert ő jól végezte a dolgát. Jónás meg azért aludt, mert tudta, hogy nem jól végezte a dolgát, és inkább aludt helyette. Emlékezzetek rá, amikor kidobják Jónást a tengerbe, akkor ő mondja, tehát ez az ő javaslatára történik, és hát ő nem tudhatta azt, hogy jönni fog a megoldásként az a hal, ugye? Tehát ő gyakorlatilag felállott azt, hogy ő leteszi az életét, feladja. És az Isten azt mondja, és ő azt várta, amikor kidobták, hogy belecsobban, hát mit lehet várni egy viharos tengerben, hamar megfullad. Ehhez képest jött a hal, és már 3 napja abban a sötét kamrában van, hogy nem tudom elképzelni, milyen ott a bendőjében annak a lénynek. Hát azért születnek gondolatok biztos, meg is lett a hatása, te írja a 2. fejezet az imáját. Jónást így állította meg az Isten. Nem tudom, nektek volt ilyen tapasztalatok az életben, amikor megállít az Isten. Tehát úgy, hogy nem engedi, hogy nyomulj tovább a magad, nem feltétlenül bűnös útján, csak addig is elfoglalod magad a helyet, hogy gondolkoznál. És akkor is azt mondja, nem, neked most gondolkodásra van szükséged. Pál apostol, ami történt Damaszkuszban? 3 napig nem látott. Hát, hogyha rábízták volna, hogy tudtam, hogy mit csináljon, de nem csinálhattam, mert megállították. Az egyik maga a tapasztalat az úton, a másik után a 3 napos vakság. Kedves gyülekezet, nekünk olyan módon kéne élni az életünket a jövő esztendőben is, meg mindig, hogy mindig nyitottnak kéne lennünk arra, hogy nem lehetséges, hogy az Isten kopogtat most éppen valamivel az életem ajtaján. Lehet az egy anyagi veszteség is, hogy miért ért ez. Lehet, most azért álltam, mert eszünk egy példa, csak nem akarom szétdarabolni így a mondandómat. Lehet, ezek többnyire olyan dolgok, aminek nem örülünk. Az örömökkel ritkán lehet bennünket elgondolkoztatni, megállítani. Sokszor másféle dolgok jelentkeznek az életünkben. Mindig figyeljük azt, hogy mi az, amivel az Isten kopogtat, amit mi másként képzelnénk, és ő nem engedi meg, hogy nem valami kopogtatása az életünk ajtaján, amiről Jézus beszélt. Visszatérve magára az alapigére, annak a kifejezését használva, ugye most inkább a Laodicea levélhez kötődött ez, amit mondtam, emlékezzél meg azért, honnét estél ki. Emlékezz meg arra, hogy milyen volt, amikor örömteli közösségben voltál velem. Azt mondja, hogy nem csak nekem hiányzik az első szeretet, neked is hiányzik, nem olyan az életed, akkor boldog voltál. Emlékezzél meg, honnét estél ki. Kedves gyülekezet, mit tehetünk a szeretet hiánya ellen? Azzal kezdeném, hogy elgondolkozni, hogy kit tudunk szeretni. Hát, tudjátok, régen volt olyan az uralkodóknál, ilyen hát királyi házak, amikor házasodtak egymással, hogy hát az esküvőn találkoztak. Tehát nem volt, hogy udvarlás, hogy eljött egy kicsit, ott volt, megismerkedtek, nem, nem, nem. Ez le volt csírozva, hogy ennek így kell lennie. És akkor az történt, hogy hát a korabeli piktorok segítségével valamilyen képet festettek, általában megszépítették ugye az illetőt, és akkor, hát hogy ilyet képzeljen el magának az a királylány, vagy az a királyfi, hogy ilyen lesz az a jövendőbelije. Hát mondjuk ettől olyan nagy szerelem nem igen ébredhetett, mert nem tudta, hogy ki az, hát most hogy szeressen. Még jó esetben hasonlított önmagára az az illusztráció. Miért mondtam ezt el? Hát melyikünk tud olyan valakit szeretni, akit nem ismer? Azért legyünk őszinték, hogy ez képtelenség. Szeretni azt lehet, akit megismertünk, és ráadásul olyannak ismertük meg, hogy megragadott benne valami, ami szeretetre méltó, ami szeretni való, nem? Itt az Istennél két kérdés van. Az egyik az az, hogy mennyire ismertük meg, és hogy milyennek ismertük meg. Nagyon sok ember nem ismeri az Istent, azok közül is, akik azt mondják, hogy ismerik, hozzáteszem. És még az sem mindegy, hogy egy-egy hívő ember milyennek ismerte meg, nem torzképére benne az Istenről. Azt mondja János apostol az első levelében, a 4. fejezet 20. versében, hogy ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, erről beszéltem, az hogyan szereteti az Istent, akit nem lát? Nagyon egyszerű logika, és jól működik. De az Istent nem láthatjuk, én alapban egyébként elvileg sohasem szerethetjük, mert hát látni nem látjuk fizikailag, de itt arra utal, hogy nagyon nehéz az a különbség, hogy az atyám fiát látom, és az Istent nem látom, de az Istent hit által ismerhetem meg, és az így megismert Istent szerethetem. Ilyen értelemben igaz az, de írtam magamnak, hogy igaz, hogy a megtérés nem tőlünk van, de rajtunk is múlik, hogy bekövetkezik-e. És nem csak arra gondolok, hogy igent mondunk-e vagy nemet, hanem arra, hogy amit Isten a megtérésünk érdekében tenni akar, annak hagyunk-e teret az életünkben, vagy bezárkózunk. Megint Laudíciához érkezünk el, hogy Krisztus az ajtó előtt van, hát hogyan tudjuk szeretni azt, aki kint van, nem? Az úgy nagyon nehéz feladat, hogy valaki van az ajtó előtt, de ki az, aki ott van? Az a kérdés, hogy mi kitesszük-e magunkat olyan befolyásoknak, engedjük-e, hogy az Isten megismerésére alkalom nyíljon az életünkben, teret engedünk-e neki, hogy egyáltalán meg tudja mutatni nekünk a jóságát, ami bennünket aztán megtérésre indít. Ugye ez a bizonyos Róma 2:4, amire Jónás kapcsán is hivatkoztam, hogy az Isten jósága megtérésre indít. Hozzáteszem, hogy Laudíciának ugyanaz a problémája, mint Jónásnak, hogy hát már látta az Isten jóságát. Saját életében, mások életében. Ha nem tudta maradandóan megindítani, megragadni, akkor azt mondja, Isten, még több jóságot hogy mutassak? Ugye az örök kérdés, hogy Sátán vajon megtérhet-e? Hát több oka van, hogy nem ez az egyik, hogy mit mutasson neki az Isten, amit ő még nem látott. Hát ő onnan indult. Hát, ismerve az Istent, lázad fel ellene. Ehhez képest értjük meg Dávidnak a szavait, aztán a 139. Zsoltárban is van egy ilyen elragadtatott kijelentése, nem éppen pozitív, hanem azt mondja, téged gyűlölőket ne gyűlöljem el. Tehát azt mondja, hogy ilyen az Isten, ilyenek is meg. Hát hogy lehet ezt az Isten gyűlölni? Főleg úgy, hogy tudják, hogy kit gyűlölnek. Tehát nem annyira a földi emberekre gondolnak, akik nem tudják, Sátán meg az ő démonai. Ők tudják, hogy ki ellen lázadtak fel, Dávid pedig hadat üzen nekik. Az a kérdés tehát, hogy és az a mi részünk, hogy engedjük-e azt, hogy az Isten megmutassa nekünk a jóságát. És mit kezdünk ezekkel a tapasztalatokkal? Ezen múlik a megtérésünk. Felfogjuk-e azokat az ingereket és impulzusokat, amelyekkel Isten ki akarja fejezni a szeretetét irántunk. Mondok nektek egy szerintem jó példát, azért választottam nyilván, mert annak tartom. 40 évig Izrael a pusztában van, de sok problémánk volt. Azért nem vagyok benne biztos, hogyha most mi indulnánk 40 évre a pusztába, jobban szerepelnénk. Most állítok, hogy ezt mondom, nem annyira őket akarom rehabilitálni, csak sokszor úgy érzem, hogy nagyon, hát úgy kezeljük őket, hogy hát hogy lehettek ilyenek, és nem vagyok benne biztos, hogy mi jobban szerepeltünk volna ebben a szakaszban, történelmi helyzetben. De nem ezért idéztem őket, hanem azért, mert azt mondja Mózes az 5. könyvében, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy Hát az Isten már 40 éve itt hordoz benneteket a pusztába, és azt mondja, hogy még egyszer sem voltatok úgy éhesek. Az más, hogy próbák voltak, de nem úgy, hogy az Isten nem tudott éppen enni adni nekik, tehát nem arról volt szó. 40 éve táplált egy népet a pusztában. Élhetetlen körülmények között. Tehát ott az éhhalál lett volna a természetes. Igen, igen, itt a adás már elveszi a mondatomat, de jó. Azt mondja, hogy 40 év alatt a ruhátok nem kopott le. Azért gondolkozom, hogy ez most természetes, vagy természetellenes. Hát szerintem ez a természet feletti kategóriája, nem természet, de természet feletti. De milyen érdekes, hogy nekik ez természetes volt, nem? Hát nap mint nap úgy voltak a dolgok, hogy lenniük kellett volna, nem? Na de ha belegondolom, a természet törvényei ellenére van, hogy azok a ruhák 40 évig nem koptak el. Azt mondja, hogy a lábatok nem dagadt meg, ugye? Hogy?
Igen, és mennyit mosták azt a ruhák közben.
Igen, igen, az az, amiket nem tudunk, de szóval, nem, hogy mondjam, tehát nem a takácsot dicsérte a dolog, hanem az Isten, aki hát ezt csodaképpen tette. Tehát ezt azért mondom nektek, az Isten csodái nem mindig olyanok, hogy itt áll egy pallossal egy angyal, meg ott valami tünemény. Tehát a csodák a mi életünkben is sokszor azok a csodák, amik hétköznapiak, és ezért nem akarjuk, nem, mondjam, tehát nem figyelünk fel rá. Izrael sem figyel fel rá, hogy nézd már, hoppá, hát nem ebben a ruhában jöttünk ki Egyiptomból. És azt mondja Mózes, hogy hát kénytelen emlékeztetni őket erre. Meg hogy van az, hogy vonul az a nem tudom hány, hát legalább 600 ezer férfi volt, azt tudjuk, akik kimentek, meg a háznép, tehát ilyen milliós azért a nagyságrend. Azt mondja, hogy van az, hogy nem dagadt meg a lábuk. Azt úgy külön nem mondja, csak most eszembe jut, hogy nem olvassuk azt, hogy ugye születtek emberek, hogy mondjuk ott vagy elvetéltek volna, vagy az anyák meghalnak ott a pusztai körülmények között. Tehát azt mondja, hogy mint egy burokba vonultak volna. Hát az is volt, ugye. Elől és hátul, felhő és tűzoszlop. És azt mondja a Mózes, hogy most akkor kell még bizonyíték arra, hogy szeretiteket az Isten? Ez nem elég. Kedves gyülekezet, mi is számba vehetnénk, akár most is így az év végén, az elmúlt évre, tehát csak egy időszakot kiemelve az életünkből, hogy mi miben ismerjük fel azt a saját életünkben, amit nap mint nap természetesként kezeltünk és fogadtunk el az Istentől, és ha jobban meggondoljuk, akkor ez nem igaz. Az, hogy egészségesek vagyunk. Én olvasok híreket, inkább olvasom, nem nézem, tehát interneten szoktam, és néha olyan hátborzongató az emberi gonoszság, amiket művel. Néha meg az, hogy milyen fatális, meg olyan dolgokban halnak meg emberek, meg olyan szerencsétlen, ügyetlen dolgok történnek, és hogy mi nem ezek közé tartozunk, hogy épp kézlábak vagyunk, hogy nem minket érnek mondjuk ezek a dolgok, mert hát ugye amikor Jézus mondta, hogy avagy rosszabbak voltak a többieknél, akikre ráomlott a torony Siloámban. Mindig hajlamosak vagyunk úgy kezelni magunkat, hogy hát mi azért... Nem. Nem. Az Isten megvéd bennünket, de nem azért, mert annyira különbek lennénk a többiektől. Ez az egyik fele a dolgoknak, amiről beszéltem, hogy az Isten hétköznapi gondviselésben bemutatkozó jósága, gondoskodása, szeretete. Jó lenne, hogyha látnánk. Mert ha nem látjuk, nem fog viszont szeretet gyulladni bennünk. Nem ő fog ezzel veszíteni, hanem mi. Lásd az alapigénket. De van még egy nagyon jó tanács, ti is ismeritek, csak most talán jobban értjük, hogy mit akar mondani. Ugye van egy ilyen tanácsunk, hogy töltsünk naponta egy órát a keresztlábánál. Ezt már sokszor kérdezték tőlem, hogy de mégis hogy? Mert valahogy úgy érezzük, milyen kicsit olyan liturgikus ez a dolog, nem? Tehát, hogy most akkor a rend kedvéért most naponta egy órát olvasok Jézus kereszt szenvedéseiről. Nyilván úgy nem ér semmit. Tehát, hogyha ilyen böcsületből, meg kötelességtudatból teszem. Ez arra utal, ami a Bibliában is le van írva, hogy a keresztről való beszédnek eltérő hatása van attól függően, ki hogyan áll hozzá. Azt mondja, a keresztről való beszéd, tudjuk, az Isten fia meghalt, ez a görögöknek bolondság. Azt mondják, hogy ugyan már, hát nem azért Isten, mert nem tud meghalni. Tehát a görögöknek ez volt ugye amúgy logikus önmagában a szemete. Azt mondja, a zsidóknak botránkozás. Már hogy kérem, hát hogy lehetne az, hogy hát az Isten nehogy már ide jön, és akkor mi meg megfeszítjük, ezt nem tudták elhinni. Azt mondja, hogy igen, és nagyon sokféle egyéb torz következtetés van, de azt mondja, hogy nekünk, akik hiszünk az Istenben, nekünk ebből az Isten ereje származik ki. Hogyha mi a keresztnél időzünk, hogyha nem formálisan tesszük ezt, hanem naponta adunk időt arra magunknak, meg az Istennek, hogy az ő jóságát olyan módon is bebizonyítsa, ami a leglátványosabb bizonyítéka volt, nem a ruhánk nem lekopása meg ilyenek, hanem hogy az Isten fia eljött, itt élt, közösséget vállalt velünk, magára vette a bűneinket, azonosult velünk, és meghalt értünk, közöttünk és miattunk, akkor ebből erő fog származni nap mint nap a mi lelkünkbe. És hogy ez mennyire így van, szeretném ezt rögtön alá is támasztani nektek. Ugye Péter apostolról ma már beszéltem. Péternek az életében mi hozott változást, emlékeztek rá, hogy nem jön, hogy Péter, Péterek és Jánosok, a tanítványok lelkében mikor történt egy áttörés. Utolsó vacsorán mi volt a téma még? Mikor elkezdtem? Azért miért, tehát 3,5 év után az Úr, hát azt azért, hát nem tudom, de mikor én mondjuk tanítottam ugye a Szólán is, tudjátok meg másik helyen, azért tanárnak sem mindegy, hogy most akkor volt foganatja, vagy nem volt. Most mi lehetett neki, hogy ő csak azért jött ide? Én ugye óraadó voltam. De ő nem óraadó volt, ő a mennyből eljött ide, hogy az élet igéit hirdesse. 12-t maga köré gyűjtött, köztük élt, az élet példájával hatott rájuk, és akkor 3,5 év után ott tartanak, hogy ki a nagyobb. Hát ez azért csőd. Ez milyen érzés lehetett? Aztán tudjuk, hogy mi lesz aznap éjszaka, meg hogy szétszélednek Jézus meghal, a keresztre feszítik, ott még nem látunk változást, de azért utána nagyon is. Hogy mi történt ott pünkösdig? Én azt gondolom, hogy az, hogy egymás közt rendezték a viszonyokat, az nem ok volt, hanem következmény. Az ok az Jézus halála volt. Tehát ők Jézust tudták, hogy valahol az Isten fia, de ők se értették szerintem, ahogy kellett volna addig. Tudták, hogy miért jött, tudták, hogy szereti őket, de szerintem a megfeszített Krisztus az más volt, mint ami előtte, az ő számukra. Ezért mondja azt Pál apostol, hogy ő nem akar másról tudni, csak Jézus Krisztusról ezentúl az evangélium hirdetésben, mégpedig, mint megfeszítettről. Tehát nem a tanításairól, vagy a nem tudom miről, persze, az fontos. De azt mondja, a megfeszített Krisztust akarja bemutatni. Kedves gyülekezet, ettől változott meg Péter, ettől lettek a mennydörgés fiai mások, mint amik előtte voltak, ugye Jánosra gondolok, meg Jakabra. 3,5 évig jártak vele, meg tőle tanultak sok mindent. Ahogy mondtam, már általuk is cselekedett nagy dolgokat az Úr, de mégis ekkor történt valami az életükben. És én azt hiszem, hogy ez velünk is még így van, hogy még előttünk áll az igazi nagy tapasztalat. Emlékezzünk meg, honnan is estünk ki, milyen volt az első szeretet, és egy annál magasabb fokra vár bennünket az Isten, oda hív, hogy eljussunk. De azt is látnunk kell, és erről is szól az alapigénk, hogy akik ezt megtapasztalták, vagy újra megtapasztaljuk, majd vigyáznunk kell, mert ezt el lehet veszíteni, ki lehet hűlni, és megfakulhat ez a szeretet, ha nem ápoljuk. Nem véletlen az, hogy Jézus azt mondja, hogy minden igével él az ember, ami az Isten szájából származik, ugyanúgy, mint a kenyérrel. Sokszor úgy érzem, hogy minket az fenyeget, hogy önök vagyunk, mint egy élelmiszeripari mérnök, hogy el tudjuk mondani, hogy mitől tápláló a kenyér. De meg kell enni, kérem. Tehát ez hiába tudja, hogy mitől tápláló, ha nem eszi meg, nem ér semmit. És minket is az fenyeget, hogy el tudjuk mondani embereknek, hogy miért jó, miért hasznos, milyen szép, milyen az ige, de hogyha nem élünk vele nap mint nap, akkor nem fogja kifejteni azt a hatását az életünkben, amit ki kell fejteni. Ezt nem pótolja, az evés nem pótolja semmi sem. És ez igaz az élet kenyerére is. Kedves gyülekezet, az időnk is lejárt, én is nagyjából a gondolatmenet végéhez érkeztem, ami nem jelenti azt, hogy délután még nem beszélgethetünk erről. Én azzal zárnám a mondandómat, így az év utolsó ige hirdetését ebben a formában legalábbis, hogy azt kívánom, hogy az Isten bárcsak megsegítene bennünket, hogy felelős, tartós és maradandó átgondolásra jutnánk az életünket illetően. Valahol mi is megtehetjük ezt a számvetést, amit a világ tesz ilyenkor jobbik esetben, csak másként. Nem tudom, magánemberek mennyire teszik, cégek azért teszik, ugye ez mégiscsak egy határpont a gazdaság életben is. Legyen határpont a hit életünkbe is. Tehát valahogy gondoljuk át az életünket, és jussunk következtetésekre, hogy mi az, amit másképpen szeretnénk. Ugye mi nem úgy hozunk fogadalmakat, mint a világ, hogy saját erőből, azt tudjuk, hogy mennyit ér, azt jól tudjuk. De hogy mit szeretnénk, azt azért megfogalmazhatjuk magunknak. Vagy mihez szeretnénk az Isten segítségét kérni. Miben szeretnénk az Isten tanácsát kérni, milyen célokat tűzünk magunk elé a következő esztendőre, mert nem tudjuk, hogy mennyi lesz és hogy hogyan lesz. És bizony szükség van, ugye majd erre hozok is, azt hiszem hoztam magam irodalmat, csak már nem hoztam ide előre, éppen az áhítatos könyvben van, majd délután megmutatom nektek, hogy mennyire szépen kifejti, hogy szükség van az Isten nélkül nem megy a mi életünkben a változás, de mi ránk is szükség van, nélkülünk sem megy. Volt egy aranyos mondat, hadd idézem, bocsánat, hétköznapi, de éppen itt már valakivel beszéltem a szünetben, hogy Most, hogy otthon voltunk a héten, az ember bekapcsolta a tévét, voltak ilyen régi magyar műsorok, a Fekete Városban van egy Momentum, amikor a Bessenyei György mondja a Pécsi Sándornak, aki egy ilyen újsütetű magyar nemes, hát ilyen nem jól beszél, mert ugye nem igazi magyar, és akkor mondja neki a Bessenyei Ferenc, hogy Isten hozta, és akkor mondja a Pécsi Sándor, igen, de magam is igyekeztem. És bocsánat, annyira eszemített, amikor készültem a vázlattal, mert elgondolkozom, ez olyan aranyos, ugye? De azért van benne igazság, főleg a hitéletünkre nézve, hogy Isten az, aki elvégzi ezt bennünk, de magamnak is igyekeznem kell, mert anélkül nem fog megtörténni. Ezért is szerettem volna ezt még inkább nyomatékosítani, ezért tettem ezt hozzá az elmondottakhoz. Mi a kegyelemhez nem tehetünk hozzá, tehát csak is kegyelemből. Tehát a mi igyekezetünk az érdemet nem fog teremteni. De ha mi magunk nem igyekszünk, a kegyelem meg nem tud hatni az életünkben. Az Isten a szeretetét nem tudja bemutatni. És én azt kívánom nektek, magamnak, mindnyájunknak, a többieknek, akik nincsenek itt a testvéreinknek az országon és a világon, hogy ebben jussunk előre a következő évben, az Isten megismerésében, az Isten szeretetében. Emlékezzünk meg, honnét estünk ki, találjunk vissza az első szeretethez, és onnantól már csak felfelé haladjon az utunk. Ez a kívánságunk mindnyájunkra nézve. Amen. Mennyei jó atyánk, szeretnénk együttesen hálát adni neked az egész évi gondviselésért, a te jóságod meg annyi bizonyságáért, amit elvehettünk egyen-egyenként is, és együttesen is, közösségként is ebben az esztendőben. Köszönjük, hogy olyan türelmesen bajlódsz velünk ezer évek óta, velünk is személy szerint, akik itt vagyunk évtizedek óta. És köszönjük, hogy ahogyan mérhetetlen türelemmel viseltettél Jónás és sok-sok szolgád iránt, akiket ismerhetünk a Bibliából, ugyanígy érezzük azt, hogy nem fogyott még el a te türelmed, a te hozzánk való türelmed a mi életünkben. Köszönjük az ige bátorítását is, hogy azt mondtad az őskeresztény kornak is, hogy térjen meg, noha még nem volt látható a hiba, de te már láttad, hogy az indítékok nem egészségesek, nem tökéletesek. És köszönjük, hogy a mi korszakunknak is ugyanezt üzenet, hogy legyünk buzgóságosak és térjünk meg. Érezzük, hogy a buzgóságra hívás az nekünk szól, azt nem várhatjuk tőled. Kérünk segíts, hogy ki a maga életében, átgondolva a maga eddigi életútját, ezt az elmúlt esztendőt is, átgondolva a következő évet, hogy mi a mi vágyunk, mi a mi célkitűzésünk, vagy ha mindjárt eljutnánk arra, amire te hívsz bennünket, hogy felbuzdulnánk, vágynánk a mi életünket összhangba hozni veled, és felismernénk annak a szükségességét, hogy fogytál az idő, és el kell döntenünk, most már nem halogathatjuk tovább, hogy lázadók maradunk, vagy hívőkké válunk, de a szó teljes és igaz értelmében. Segíts kérünk egyénileg is bennünket ebben az átgondolásban és döntésre jutásban, és adj ahhoz is tanácsot majd nekünk, hogy egymást hogyan tudjuk támogatni és bátorítani ebben, majd évközben is, a mi hívő életünk mindennapjaiban, itt helyben is, akik együtt élnek, egy közösséget alkotnak, de a te egész népedre nézve is. Köszönjük, hogy kegyelmes, hűséges, türelmes Istenünk vagy. Kérünk, vásd be a te ígéretedet minnyájunkon, hogy amit elkezdtél bennünk, azt be is fogod fejezni, mire eljön az ítélet napja. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, ami megváltunk nevében. Amen.